A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Kaderják Péterrel, az Innovációs és Technológiai Miniszter Zöld Gazdaság Fejlesztési Főtanácsadójával. És hát itt a mai beszélgetésünket a 2050-es klíma célokkal kezdtük, illetve hát arról beszélgettünk, hogy az Európai Unió klímastratégiája milyen lehetőségeket, illetve milyen kötelezettségeket, milyen problémákat tartogat, és hát itt a vége felé azért abban megegyeztünk, hogy hát sajnos az egy eddigi rossz gyakorlat volt, hogy a nagyon jövőben mutató, vagy klíma szempontból igenis üdvözlendő törvények nagyon sokszor az európai vállalkozókat sújtott, miközben ennek farvizén azért be tudott ide jönni olyan technológia, ami akár a legnagyobb szennyezőktől érkezett. És természetesen nem csak énekről beszéltünk, hanem beszéltünk arról, hogy milyen iparágakat érinthet elsősorban, és hát ugye itt elsősorban az energiaipar, az építőipar, és ezek jöttek számításban, illetve hát egy nagyon fontos szegmens az e-mobilitás, és elhangzott itt sok minden, a hidrogén gazdaság lehetősége is, és ezekről most mind fogunk beszélni, mert itt az elején csak megkaparáztuk a felszínt. És akkor én innen kezdeném, mert ugye ez a hidrogén gazdaság, vagy a hidrogén gazdaságban rejlő lehetőségek, talán azok a lehetőségek, amelyekben viszonylag jól áll Európa, mondjuk a korábban említett Egyesült Államokkal, vagy Ázsiával szemben, vagy nem, már ebben is előrébb járnak. Mondjuk azt tudjuk, hogy vannak nagy ázsiai gyártók, autógyártók, akiknek már vannak ilyen üzemanyagcellás buszai, autói, targoncái, és a többi, tehát akkor már meg is válaszolhatom a kérdésemet, hogy ebben is előttünk járnak?
Hát semmiképpen nem mögöttünk, az egészen biztos, tehát nem gondolom, hogy itt mi lennénk a vezetők. Tudjuk azt is, hogy például hidrogén meghajtású gépjárművek fejlesztésével, gyártásával, például a Toyota, illetve Japán kiemelten nagy energiákkal foglalkozik, tehát itt is kapaszkodnunk kell. De én azt gondolom tényleg, hogy azt kell tudnunk összerakni, hogy azokon a fő területeken, aminek kiemelt hangsúlyt kell adni ebben az egész átalakulásban, ott ezt a lehetőségeinket megtaláljuk.
Akkor mondjuk ebben a hidrogén gazdaságban, amiről most annyi szó esik, és amire ön is mondta, hogy itt egész Európában igen csak fontos részét képezi ma a diskurzusnak, mondjuk úgy, hogy tér azért van az európai gyártóknak, a fejlesztéseknek, és akár a magyaroknak is?
Hát kezdjük talán azzal, hogy mi is ez a hidrogén gazdaság, mert nem biztos, hogy ez világos. Ugye itt arról van szó, legalábbis ebben a klíma célokat előtérbe helyező átalakulásban, hogy hát nem csak a szénnel van probléma ebben az átalakulásban, hanem a földgázzal is lehet egy idő után majd probléma, hiszen a karbonkibocsátása a földgáz felhasználásnak is jelentős, és ma azt gondolja a szakma, ha úgy tetszik, hogy a kibocsátások kiváltásában a fő hangsúly mégiscsak a áramszektor zöldítésen kell, hogy legyen, de ott már megvannak, már látszanak azok a már piacképes technológiák is, amelyek képesek részben kiváltani szén bázisú áramtermelést, vagy földgáz, ad abszurdum földgáz bázisú áramtermelést, és ezek döntően a napenergia hasznosításhoz, a szélenergia hasznosításhoz kapcsolódnak, ehhez kapcsolódóan a áramtárolásnak a kérdését természetesen meg kell oldani, ahol van megint csak nagy lehetőség technológiai fejlesztésre is, de mindenképpen azt mondani, hogy ez az alapkérdés. Gyakorlatilag hogyan lehet a napenergiát közvetlenül arra használni, szinte közvetlenül, hogy a gépjárműveinket hajtsuk, és viszonylag egyszerű berendezéseken keresztül közvetlenül a járműveinkbe jutatva ezt meg tudjuk oldani.
Igen, és ugye itt van ne felejts a szavát, csak ugye itt van egy nagyon fontos lehetőség a hidrogénben, hogy ugye nem kell hatalmas akkumulátorokat cipelni az autókkal, ami ugye hát plusz egy hatékonyság rontó történet, hiszen azt a nagy akkumulátort meg kell építeni, az is kibocsátás, cipelni kell, tehát az energia nagy részét az viszi el, hogy saját magát cipeli, míg mondjuk, ha közvetlenül hidrogént állítanak elő a napelemekkel, vagy a panelekkel, akkor nem kell egyrészt hosszú perceken át tölteni, vagy akár órákig is, hanem egyszerűen csak betöltik ugyanúgy a gázt az autóba, mint most az egyéb üzemanyagot, fosszilis üzemanyagot, és akkor gurulhat tovább. Mehet tovább. Ugye ez az alapprobléma, ami ugye a legfontosabbá teszi ezt a kérdést.
Így van, kétségtelen, csak ugye akkumulátort nem kell cipelni magával, viszont olyan hidrogéntároló tartályt, ami azért mondjuk biztonsági szempontból egy picit különbözik attól, mint a mai benzintartályok. Ezt mégis meg kell csinálni, illetve hogyha a hidrogént azt áramtermelésre akarjuk földgáz helyett felhasználni, akkor először napenergiából és vízből hidrogént kell gyártunk, és aztán utána azt újra elégetünk, tehát ott is keletkezik hatékonysági veszteség. Tehát én azt gondolom, most majd jelentős verseny van többek között a hidrogén gazdasági megoldások és a megújuló áram alapú, illetve elektromobilitáshoz kapcsolódó megoldásokban. De az valószínűleg látszik, hogy például a földgáz felhasználásnak azt a részét, amit nem lehet megújuló villamos energiabázison kiváltani, ott a gáznak a kiváltása más környezetbarát gázokkal, az egy alapkérdés. Ez lehet biometán, vagy lehet hidrogén, lehetőleg tiszta megújuló áramból előállított hidrogén, de erre szükség lesz. A földgáznak egy részét ki lehet váltani, például a lakásokban fűtési célú földgáz felhasználást, úgy, hogy a tetőre napelemeket szerelünk, megújuló áramból hőszivattyúkat működtetünk, és lényegében kiváltjuk a földgáz felhasználásunkat ilyen módon teljesen megújuló energiaforrásokkal, ebben óriási potenciál van, de viszont azt látjuk, hogy az ipari felhasználóknál például ez a fajta földgázkiváltásokkal nehezebb, technológiailag is sokkal komplexebb lehet, és itt lehet nagyon jelentős szerepe a hidrogénnak. Minden esetre azért úgy kéne ezt megcsinálni, hogy közben a kiépült és mondjuk magyar viszonylatban tényleg kiemelkedően magas színvonalú földgáz infrastruktúránkból minél kevesebbet veszünk el, és minél többet tudjunk majd használni ebben a hidrogéngazdaságban is.
Behoznék ide egy mellékvágányt, ami nem is annyira mellékvágány, de röviden beszéljünk erről is, mert nekem nagyon tetszik a gondolat, csak azért hozom ide, nevezetesen, hogy a széndioxid nem feltétlenül ellenség, hanem az egy nyersanyag lehetne. Főleg úgy, hogy nálunk azért a mezőgazdaság jelentős. Tehát a széndioxid elnyelés, vagy elnyeletés, akárcsak hogy felismerjük, hogy a széndioxidra igenis szükség van a mezőgazdaságban, hogy bizonyos növényfajták akár sokkal több széndioxidot meg tudnak kötni. Erre a gondolatra mennyire nyitott egyáltalán az új, egyáltalán mondjuk ez a 2050-es célrendszer? Itt arra gondolok, hogy korábban szó volt a különböző kvóták kapcsán arról, hogy hát egyik részről fizet az, aki szennyez, másik részről viszont pénzt lehet kapni azért, hogy én megszüntetem a szennyezést. Ebben milyen lehetőségei vannak Magyarországnak? Tehát mondjuk, hogy akár mi lehetünk Európa egyik, mondjuk a mezőgazdaság révén, kukoricatermesztés révén, vagy egyéb növényfajták révén, széndioxid elnyelő ország lehetünk. A befogott széndioxiddal öntözünk.
Hát minden olyan innovatív megoldásra, ami azt szolgálja, hogy a szenet, a széndioxidot hasznos célokra fordítsuk, ahelyett, hogy egyszerűen csak leválasztjuk a kibocsátáskor, és utána valahova megpróbáljuk eldugni, elrejteni, föld alá préselni. Ugye erről szólnak azok a megoldások, amit ilyen szén leválasztási és tárolási technológiáknak mondunk, tehát hogy tegyük be ezt a kimerült földgázmezőkbe, és ottan álljon el sokáig.
Veszély, nem?
Így van, habár azért a szénhidrogénipar ezt ma is használja, például azért préselik le a széndioxidot ma is részben kimerült mezőkbe, hogy többet ki tudjanak a még bent lévő szénhidrogénokból nyerni, de hát ez nem sokat segít a klímavédelmen egészen biztosan. Tehát attól minden jobb, hogyha egyszerűen csak megpróbáljuk félretenni. Minden olyan lehetőség, ami széndioxidból hasznos terméket állít elő, azt ki kell fejleszteni, ki kell találni, alkalmazni kell, amennyiben ugye piacképes megoldás itt lehetséges. Van a vegyipari alkalmazásokban is, ha tisztán nagy mennyiségben áll rendelkezésre, az egy jó alapanyag természetesen, de a mezőgazdasági alkalmazások is abszolút lehetségesek.
Erre egyébként a következő időszakban rendelkezésre álló uniós forrásokból lesz pénz, vagy juthat pénz?
Juthat.
Juthat, és jut is? Tehát, hogy benne van a tervekben, vagy mert aztán én most át szeretnék azért itt kanyarodni erre, hogy konkrétan melyek azok az iparágak, amelyek biztosan részesülnek majd ezekből az összegekből, mert az már látszik, hogy mi az, amire viszonylag kevés jut, és bár tudom, hogy ez most nem az ön asztala, de azért magyarázza meg nekem, hogy miért van az, hogy nagyon kevés jut természetvédelemre. Tehát ott ilyen nagyságrendi különbségek láthatók, hogy erdő és természetvédelemre ilyen, hát most nem fogom jól tudni idézni az összeget, de 48 millió talán, vagy 180 millió, tehát hogy nem túl sok pénz, miközben milliárdok mondjuk az egyéb iparágokra.
Ugye, valóban nem az én asztalom ez most, ez a tervezés, ez folyamatban van a miniszterelnöki hivatal, a miniszterelnökség koordinálja ezt a munkát, tehát nyilván össze kell álljanak azok a prioritások, ami mentén a forrásfelhasználás majd alakulni fog, és egyébként visszatérve az eredeti kérdéshez, én azt gondolom, hogy már tavaly is elindítottunk olyan pályázati rendszereket, amely kifejezetten az energetikai innovációba perspektívával rendelkező megoldásokat támogatta. Tehát az energetikai innovációs projektek részeként egészen biztos, hogy fog és tud jutni majd olyan forrás, ami a széndioxid használatot, annak az innovatív megoldásait segíti elő. De ez egy külön óriási kérdéskör, hogy azokat az innovációs lehetőségeket, potenciálokat, ami ebben az átmenetben szükséges, azt hogy lehet majd előcsalogatni a magyar vállalkozói körben is. Csak hogy konkrét példát említsek, tavaly 4 területen hirdettünk úgynevezett energetikai innovációs pályázatokat. Az egyik az kifejezetten a földgáz kiváltása környezetbarát gázok előállításának a lehetőségével, és nyert 3 hidrogén projekt és 2 biogázos projektünk. Ma már elindulnak azok a kísérletek, amelyek azt próbálják majd megvizsgálni, hogy például a magyar földgáztárolók vagy a földgáz infrastruktúra milyen mértékben képes hidrogént befogadni, illetve a földgáztárolók milyen mértékben képesek zöld áramból előállított hidrogén vagy biogáz tárolására, tehát áramtárolóként is, és nem csak földgáztárolóként üzemelni, nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de a villamosenergia szektorban a hálózatnak a megerősítése, okossá tétele annak érdekében, hogy nagy mennyiségű napelemes termelést képes legyen a hálózat műszakilag is integrálni. Ilyen típusú kísérletek is, energetikai innovációs projektek is elindultak, hiszen csak képzeljünk bele, csak úgy tényleg közel hozzuk a hallgatókhoz is, hogy miről van szó, hogy az elmúlt 4-5 évben Magyarországon annyi napelemes kapacitás, áramtermelő kapacitás épült a rendszerbe, 2000 megawattot ez ma már meghaladja, amennyi a teljes paksi atomerőműnek a kapacitása.
Sokan ugye erre hivatkozva támadják az új atomerőmű építését, hogyha ez ilyen könnyen megy, akkor ezt lehetne fokozni.
Hát nyilván nem megy ilyen könnyen, mert ezek a napelemek, ezek 15%-os kihasználtsággal mennek, tehát az idő 15%-ában működnek, az atomerőmű meg 90%-ában működik, tehát azért 6-7-szer annyit képes termelni valójában, mint ugyanaz a kapacitású napelem, de mégis 2000 megawatt benne van a rendszerben. Nagy különbség csak az, hogy ez a 2000 megawatt, ez 70 ezer helyszínen van, ellentétben a paksi atomerőművel, ami egy helyszínen van, tehát nyilvánvalóan egy teljesen más helyzetet jelent, és más technológiát igényel az, hogy 70 ezer helyen időjárástól függő módon termelt villamos energia az ugyanúgy olyan folyamatosan rendelkezésünkre álljon, mint hogyha azt egyben, egy helyen, nagy mennyiségben, egy atomerőműben gyártjuk le. És ezeket a problémákat kell tudni kezelni, megoldani, hálózatot fejleszteni, innoválni, például a villamos energetikai területen.
Hát ebbe egyébként az elektromos autók is beszállhatnak majd a saját akkumulátorikkal, de hát ez aztán még okosabb rendszer kell, még így a városokban is.
Így van, és sok IT fejlesztés, és akkor itt kapcsolódik össze a digitalizációnak, meg ennek az egész zöld gazdasági, meg a zöld áramszektor átmenetnek a kérdései, mert akkor ott sok esetben az IT, vagy az informatikai megoldások azok sokkal olcsóbbak is, és sokkal hatékonyabbak, mint hogyha egyszerűen csak még vasat, még hálózatot fejlesztünk drágán és nem korszerű módon. Tehát egy haladlan, izgalmas és nagyon sok gondolkodást és innovációt igénylő folyamat ez tulajdonképpen, ami itt zajlik.
Na de hogy akkor így a vége felé zárásképpen összefoglaljuk, mert ugye szokták azt mondani, hogy persze sok-sok lehetőség szana szét, de azért ha megfelelő fókusszal lesznek kijelölve a különböző irányok, akkor ebből valóban lehet elég gyorsan hasznot is hajtani. És ugye, ha jól tudom, ennek az egész körkörös gazdaságnak, meg ennek az egész gondolatkörnek azért valahol az a lényege, hogy ahogy beszéltünk is róla, hogy ebből itt gazdasági fejlődés legyen, és sok bevétel keletkezzen, lehetőleg itt Magyarországon. Energiatermelésben akkor ezek szerint van lehetőség, A megtakarításban is, meg a termelésben is. Közlekedésről beszéltünk, abban is van. Ezen kívül még milyen olyan területek vannak, ami most az ön fejében úgy ott van, hogy na, ezeket mindenképpen erősíteni kell, és mindenképpen javasolja a miniszter úrnak, hogy ezek az irányok maradjanak, legyenek, sőt erősítsenek.
Hát mi ezt ilyen zászlóshajó projektként fogalmaztuk meg a saját stratégiai anyagainkban. Az első és legfontosabb ilyen zászlóshajó projektünk az a áramszektornak a karbonmentesítési nagy projektje, ebbe a nukleáris energia, ahhoz kapcsolódó innováció benne van a megújuló áramtermelés támogatása, a lignit kivezetése a magyar rendszerből, és a megújuló energia integrációhoz kapcsolódó hálózat okosítás, intelligens hálózatfejlesztés alkotják ennek a nagy blokknak a komponenseit. Ez mindenképpen azok a területek, ahol előre megyünk. A másik nagy zászlóshajó projekt az a közlekedés zöldítési ügyek. Itt elindítottuk a városi közlekedésben az úgynevezett zöld busz programot, ami egyrészt a helyi levegő tisztaságvédelmet, vagy a helyi levegő minőségvédelmet szolgálja. Másrészt egy lökést ad a hazai buszgyártásnak is, hogy ezen az új területen tudja megmutatni, hogy a régi nagy híréből tud-e valamit helyreállítani.
Ne arra, ugye tudom, hogy nagyon kevés az időnk, és én látom csak igazán, hogy nagyon kevés az időnk, de ezt muszáj megkérdeznem. Ugye itt már évek óta szó van erről, hogy a magyar buszok így, a magyar buszok úgy, aztán valahogy sose sikerül, sőt, csődbe is megy. Talán az egyik leginnovatívabb gyártó is csőd szélébe került néhány évvel ezelőtt. Szóval, hogy ebben valóban van annyi lehetőség, meg a szabályozás úgy áll össze, hogy nem kigolyózható más gyártók által, mert hogy mondjuk lehet, hogy nagyon jó buszokat tud ő hozni, csak hát mondjuk, ha egy önkormányzatnak nincs rá pénze, és neki sokkal olcsóbb beszerezni levetett régi buszokat, akkor ő azt fogja beszerezni, mert egyébként őt meg arra kényszerítik, hogy legyen takarékos, mert hogy nincs forrása. Hát most azt látjuk, az önkormányzatoknak nincs.
Hát van is, meg nincs is, én inkább úgy fogalmaznék. Ha most konkrétan az zöldbusz projektet nézzük, ott két módon is lehet előmozdítani, hogy a dolog jól működjön. Az egyik az egy jutalmazás, a másik egy büntetés. A büntetés része az egész történetnek az, hogy egy bizonyos idő után, itt a jelenlegi tervek szerint 2022-től már helyi közösségi közlekedésbe csak elektromos meghajtású buszokat lehet majd üzembe állítani.
Tehát ez ebben a kínaiak, meg a törökök nagyon ott vannak.
Az még, de hát az egy helyzet. Ha feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy ők már ott vannak, és nekünk ott nincs helyünk, akkor elment a hajó.
Az ott vannak, de itt vannak, de a kérdés másik, az onnan jön, hogy most őket lehet látni az
igen,
utakon.
Igen, hát nem csak őket, mert most Debrecenben például már úgynevezett ITK gyártású buszok futnak Mercedes kooperációban, de magyar hozzáadott értékkel. Székesfehérváron megjelent az első Icarus elektromos meghajtású busz, jelenleg a mintaprojektnek a részét képezi. Ugye nagyon örültem én is személyesen neki, hogy erre képes volt újra az Icarus, és nagyon nagy külpiacokra vonatkozó terveik is vannak. Tehát az egész programot úgy építettük föl, hogy az a jelentős, ugye jelenlegi tervek szerint 36, plusz még ha vannak európai források, több forrás is megmozgató tervben. Nézzük meg, hogy kik azok a magyar hozzáadott értéket termelni képes gyártók, akik ebbe sikerrel tudnak beszállni, annak reményében, hogy majd külpiacokon is tudnak mozogni. Ma már 4 ilyen szereplő van a piacon.
És hogy jön be ide? Mert hogy nekem ide kívánkozik ez a kérdés, bár az időnk az gyakorlatilag elfogyott, hogy ha már itt beszéltünk a hidrogén gazdaságról, a hidrogénbuszokról, mert ha a közlekedési vállalatok abban lennének érdekeltek, hogy hidrogén meghajtású buszaik legyenek, ez valószínű felgyorsítaná a hidrogénkutak telepítését, ez valószínű felgyorsítaná a hidrogéntermelés, stb. Tehát ez ilyen tyúktojás problémákat megoldana, és innentől kezdve viszont az autósok is könnyebben átállíthatónak lennének erre a ma még kicsit drágának tűnő technológiára.
Ez költséghatékonysági kérdés, mert ma az a helyzet, hogy a hagyományos dízelbuszokhoz képest az elektromos buszok azok hát nem egészen kétszeres, de jóval drágább megoldások. Ott az a állami megközelítés, hogy a különbséget, a különbségnek egy jelentős részét fizessük ki, és akkor ezzel megvásároljuk a jövőt. A hidrogén meghajtású vagy hidrogéncellás buszok ettől még ma sokkal drágábbak, ha egyáltalán elérhetőek. Tehát én azt gondolom, hogy az első lépés az elektromos meghajtás lehet, és a hidrogén technológiával pedig kezdünk kísérletezni, és az lehet a jövőnek a technológiája, de az ma még költségben nem versenyképes.
Na hát akkor itt a közlekedésről is beszéltünk, meg mindent megismételtünk még egyszer. Ezeken kívül egy mondatban vagy kettőben mi van még, ami mindenképpen ott van még a zászlós hajók mellett, ami fontos?
Hát a tiszta áram, a közlekedés zöldítés, az energiahatékonyság, amiről keveset beszéltünk, de kiemelkedően fontos. Ott van minden, ami energetikai innováció, és ott vannak még azok a dolgok, amikről ma még alig tudunk, és nem piacképesek, de szóba kerültek. Itt a szén megkötés, a szén kivonása akár a légkörből, és ennek a hasznosítása nagyon nagy és innovatív feladatokat jelent majd.
Hát akkor majd erről egy későbbi alkalommal még többet beszélgetünk Kaderják Péterrel, az Innovációs és Technológiai Miniszter zöld gazdaság fejlesztési főtanácsadójával. Az időnk az most elfogyott. Én köszönöm, hogy itt volt, tegye máskor is.
Én is köszönöm szépen az érdeklődését.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.